Az ajtók kinyitottak. A bakelit hangszórója már recseg. Száldos a presszó és a chipsz illata. És a limonádét már kortyolgatjuk. Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és beszélgess velünk! 0628 781 042.
Ez itt a Rózsa Kávéház, a mikrofonnál Márkus Máté és Madarász Máté. Szia Máté!
Hello, sziasztok!
Köszöntünk téged is, hogy itt vagy, örülök, hogy itt vagy most már.
Hát hosszabb idő után most már
itt vagyok. Először, igen, köszönöm, hogy itt vagy.
Idén először. És... hát de az interjúk se úgy jöttek, hogy most itt tudjak lenni.
Azért volt, na minden...
meg betegség is volt közben. De most már itt vagyok.
Örülök neki is, ma is. Na hát, ha már Rózsa Kávéház, igen, a mai alkalommal is egy Rózsa Kávéház, nem így akartam mondani, egy barátok össze színésszel beszélgetünk, mégpedig Pesák Ádámmal. Szia!
Sziasztok, jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
Örülünk, hogy itt vagy, és hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Megkérdezted
az előbb, hogy miről szeretnél beszélni, miről beszélgessünk, leginkább mondom rólad is, hogy a sorozatról, hát egyértelműen. Legelsőképpen, aki nem ismerne, annak, ha egy pár szóval elmondod, hogy ki is az a Pesák Ádám, akkor azt megköszönjük.
Pár szóban? Hú, ebben mindig rossz voltam. Jó, megpróbálom több szóban így elmondani, hogy mit történt. Én ugye Széchenyiből jöttem, Nógrád megyéből, és 18 évesen felvettek a Budapesti Operett Színház Broadway stúdiójába.
Aha.
Aztán ezt elvégeztem, így három évig ott tanultam, aztán utána a Budapesti Operett Színházban kaptam lehetőségeket, ugye már a stúdió alatt is, és hál' Istennek utána is. Aztán leginkább szabadúszó színészként működöm különböző musical színházaknál. Vagyok a Madácsban, a Rocksuliban, a TBG Productionnél, ami a Ram Colosseumban ment, a Nikola Tesla életéről szóló Nikola Tesla Végtelen Energia című musical. Aztán hát, és ugye jött a Barátok közt, aztán ott két évig voltam a sorozata, egy úgymond fő karaktere, harmad Gergő személyében.
Erről mindenképpen, mert lesz mit erről beszélni.
Lesz bizony, és hát igen. Nagyjából úgy így tudom apostrofálni, de szerintem ez a beszélgetés az csak mindenki fog derülni róla.
Igen. Hogy indult egyébként a gyerekkorodban a színészet? Hogy kerültél színpadra? Hogy indult?
Én 11 éves korom óta vagyok színpadon. Hát ez úgy történt, hogy anno 5-ben volt tánc és dráma óránk. Ilyen heti egy péntekenként 5. órában. És én meg egy nagyon-nagyon-nagyon visszahúzódó gyerek voltam. Én mindig bent ültem a sarokba, és néztem, hogy a többiek játszanak. És nem igazán, önbizalom hiányos voltam, és tele voltam ilyen korlátokkal és görcsökkel. Aztán jött Garamvölgyi Andrea, aki tartotta a tánc és dráma órát, és nem mellestek, ő amatőr színjátszó csoportot is vezetett akkor az ott a Széchenyi Mifázban. Uh-huh. És... így teltek, múltak az órák, aztán így kezdtem nála kinyílni egy kicsit, úgy elfelejteni azt, hogy én amúgy görcsös vagyok és visszahúzódó, hogy elkezdtem élvezni a játékokat, a különböző helyzetgyakorlatokat, amiket mutatott nekünk. Aztán egyszer csak szórólapokat osztogatott ki köztünk, hogy meghallgatást hirdet egy musicalre, amit most szeretne megcsinálni a kicsikkel, vagyis hát kisgyerekekkel. Ez volt a Dzsungel könyve. Igen?
Igen, most kicsikét ez ellentétes szerintem, mert hogy pont egy visszahúzódó ember kerül színpadra, ez annyira jó dolog egyébként, igen, szerintem, hogy pont egy visszahúzódóként kerülsz színpadra, vagy...
Hát a szüleim is meglepődtek, aha, igen, mert eleinte nem is, amikor elhívott engem, hogy gyere el, mert lenne neked egy jó szerepem, hát én nem tudtam, hogy mire gondol, de először nem is akartam elmenni, de az utcánba, ahol mi laktunk a Tavasz utcába, ott volt egy csomó. Hát én leginkább lányokkal barátkoztam egyébként. Fociztam is, de leginkább a lányokkal értettem meg magam mindig. És ott az utcában többen jártak színjátszóra a Garamvölgyi Annihoz. És aztán én nem akartam menni, aztán ők rábeszéltek, hogy gyere már el, nézd meg, hogy milyen, és akkor jó, nagy nehezen lávettek, és elmentem. És akkor ott derült ki, hogy valójában az a szerep, amit nekem gondolt, az Maugli kapásból a főszerep. Hát nem sokan voltak fiúk a színjátszón. Főleg ennyi idősen, és aztán így, én nem is tudtam, hogy ez mit jelent meg, de aztán a próbákat elkezdtem nagyon élvezni, elkezdtem kinyílni, Andi nagyon sokat segített, hogy egy picit picit jobban megnyíljak mások előtt, és a csapat is nagyon jó volt, és nagyon sok barátot szereztem. Aztán az előadáson, amikor elkövetkezett az előadás, hát azért ott, amikor megláttam azt a tömeget, nagyjából 300-on vannak, és 300-on voltak bent a kis műfázba, hát nem kevés, főleg így egyből bele a mély vízbe, hát aztán most ugrik a majom a vízbe. De hál' Istennek sikerült.
Jó sikerült,
de úgy, hogy én például nem emlékeztem arra, hogy mit csináltam fönn. De azt mondták, hogy jó, láttam a felvételt, nem volt annyira kínos, de egyébként, hogy olyan fura volt, és így elkezdtem megérezni ennek az ízét. Aztán utána folyamatosan szépen jöttek a darabok, és leginkább az emberek miatt is ott maradtam, és egy ilyen családdá avanzsáltunk, aztán utána kitaláltuk, hogy mi legyen valójában a nevünk, mert egyre több műzikát csináltunk, utána jött a József és a Széles László Álomkabát, aztán jött a valahol Európában, az volt a kulminális pont, ahol én eldöntöttem, hogy én ezzel is akarok foglalkozni. 14 éves voltam, Ficsút játszottam, és ott annyira jól sikerült a darab, hogy állva tapsoltak és húhogtak az emberek, és amikor kimentem meghajolni, és megéreztem ezt az érzést, én ezt még akarom érezni. Ez elképesztő, amikor csak neked szól ott abban a pillanatban, és az emberek hálásak, és meséltél egy történetet, és szerették.
Magyarán beszippantott a
nagyon beszippantott. Onnantól kezdve beszippantott, aztán ugye készültem, hát nyilván mindenki érettségi után, akkor így is rádolgoztam a magyar érettségire, mert minden, de hát ugye a színműn ugye nem kérik magát az érettségi pontszámot, hanem csak megnézik, hogy van érettségi, oké, és ott van egy háromlistás felvételi. Elmentem a Színművészeti Egyetemre felvételizni, de ott még így utólag már belegondolok, hogy nem is voltam elég érett ahhoz, hogy engem felvegyenek, hát ugye az első rostárról ki is estem. Aztán jött egy olyan lehetőség, Csizmadia Kinga az én gyermekkori barátom, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ő szólt nekem, hogy az Operett Színház, a Budapesti Operett Színház a Broadway Fesztivál keretein belül egy meghallgatás, úgymond felvételt hirdett a Broadway stúdióban. Én nem is tudtam, és elmentem erre a nyilvános felvételire, mert ez a közönség előtt zajlott, ott is a mély vízbe kerültem egyből, mert már rögtön a Broadway Fesztivál, ez egy hatalmas fesztivál volt, az Operett Színház előtt, és rengeteg ember ott állt kint. És akkor még ott ültek kint Kerényi Miklós Gábor, Földes Tamás, Bakó Gábor és Somogyi Szilárd, ők voltak négyen a zsűribe, és ők döntötték el, hogy mert egy fiút és egy lányt vettek fel, és ott volt egy másik fiú is, Laki Péter, és aztán meghallottam, hogy hogy énekelte a mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és így hallgattam, úristen, mit keresek itt. Abban a pillanatban úgy voltam, na jó, akkor szerintem én most innen megyek. De aztán mondták, hogy mennem kell nekem a színpadra. Mindegy, úgyis, hát Petit fogják vinni, hát persze, egy fiú, egy lány, nyilván a Petit fogják vinni. És aztán elénekeltem, hogy valahol Európában mondom, miért van című számod. És aztán megtörtént ez, és az eredmény hirdetésnél egyszer csak én ott álltam, jó, akkor meghallgatom, bevették Laki Pétert, és még egy lányt. És aztán egyszer csak mondták, akkor az első ember, aki tovább jutott, furcsa módon három ember fogunk felvenni, és az egyik abból Pesák Ádám is. Ott erről felvétel is van a YouTube-on, ahogy meghallom, nem is érzékeltem, először meg sem mozdultam. Mondom, biztos. Mi? Micsoda? Úgyhogy így kerültem be a Broadway stúdióba, úgyhogy vicces volt, és azóta hát hál' Istennek úgy alakul, hogy csinálhatom is azt, amit szeretek.
Hát igen, és gondolom most is, kicsikét most talán azt mondhatjuk, hogy még 2020-tól voltak megmaradásaitok nektek is, mert hát, szerintem mindenkinek voltak így a vírus miatt, de azért jó, hogy azért megmaradt, és most már gondolom több helyen vagy újra személyesen, a közönség is most már megvan.
Igen, abszolút. Hát ugye ez egy nagyon nehéz időszak volt, de nem csak nekünk, hanem mindenki számára.
Persze, hogy ne.
És ez azért sok mindent átalakított az ember értékrendjében. Hogy mik az igazán fontos dolgok, és fel se tűnt, hogy milyen pici dolgok hiányoznak abból, hogyha nem mehetsz ki, és csak a lakásodba vagy, és nem tudsz elmenni útboltba, hogy hát én engem nagyon megviselt, ezt én is engem nagyon
hogy megviselt. Hogy bírtad szóval, hogy...
Nagyon nehezen.
Otthon voltál, gondolom, nyilván...
Otthon voltam, de így nagyon nehezen egyszerűen kihúzták, úgy éreztem, hogy kihúzták a lábam alól a talajt.
Sokan ilyen.
Mert pont az történt, hogy akkor mutattuk be a Nikola Tesla életéről szóló musicalt, a Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalt, amiben én a címszerepet alakítottam, meg alakítom, Szabó P. Szilveszterrel váltva, most már az Óda Kristóf és a Mikola Geri is ott van a szereposztásban. És akkor mutattuk be, és ez volt ez a darab, ami életem első címszerepe volt a színházban. És úgymond én úgy szoktam fogalmazni, hogy életem első gyereke, aki én építettem föl a szerepet. Egyáltalán musical Nikola Tesla életéről, és én részese lehettem, én lehettem az elsők között. És ez elképesztő megtiszteltetés volt, és akkor megtörtént végre, meg volt a premier, próbáltunk, és lejátszottunk két előadást, és mester mondták, nem mehetünk be a színházba.
Meddig volt a szünet?
Hát akkor volt, szeptemberig volt ez a hosszú szünet, amikor nem mehetünk sehova, nem mehetünk ki. Akkor volt egy kicsit újra kinyitottak, akkor volt szeptember, akkor gyorsan le is toldom, azt hiszem 14 darab Teslát, akkor végre újra visszatértünk, minden rendben van, aztán utána megint még jártunk próbákra is, utána és egyszer csak megint azt mondták, hogy megint az állok, és akkor volt ez az éves, ez a hosszú,
hosszabb
időszak. Borzalmas volt, én tényleg nem tudtam mit kezdeni magam, aztán nyilván az első három hónap után, amit sebnyalogatással töltöttem, azt utána megpróbáltam a javamra fordítani, tehát elkezdtem gitáron tanulni. Nem volt annyi sikerélményem, úgyhogy kicsit arrébb raktam, mert annyira az zsögödött le, mert közben akkor is szerettem volna, azt szerettem volna csinálni, színpadon szerettem volna lenni.
Persze ez így van, hogy gondolkoztál rajta.
Igen, hogy mi az, ami olvastam rengeteget, meg elkezdtem az angolt még jobban frissíteni, hogy azzal is fejlesztem magam, hogyha már itt van egy csomó idő rám szakadt, ugye kényszerből, akkor próbáljuk hasznosan eltölteni. Csak nyilván akkor is benne van az agyadban, hogy mégse olyan az élet, amilyen, és idegesít, hogy nem tudsz kimenni úgy, nem tudsz menni, és nem... Úgy motiválatlannak éreztem magam végig, de megpróbáltam ezt ellensúlyozni, meg megpróbáltam ez ellen menni.
Most nem mondjuk egy kicsit zenélni, aztán pedig folytatódunk itt a Rózsa kávéházon Pesák Ádámmal, aki sorozatnak, egyébként nem is mondtam, harmadik Gergője voltál, mondtuk az elején szerintem.
Ja, igen, pontom.
Mondjuk az zenéljük akkor.
Szia, barátok közt Fekete Lucája vagyok.
Gombos Krisztián vagyok.
Mérai Kata vagyok.
Ez pedig itt a Menő FM.
Edward Jetlag előadásában az égen állt a mikrofonnál Márkus Máté.
És Madarász Máté és Pesák Ádám. Ádám, jó van, oké, nem
igen, baj. Igen.
Mit akarok érezni?
Tessék?
Adáson kívül akartad kérdezni, vagy...
Adáson kívül, de
okay, majd megkérdezem. Igen, elkezdtünk beszélgetni rólad a gyerekkorodról, fiatalabb korodról, hiszen nem vagy azért idős, szóval... De azért már így is sok minden történt veled az elmúlt időszakban.
Hál' Istennek.
Vagyis az elmúlt éveidben.
Igen.
Úgyhogy te se panaszkodhatsz. Igen, kerülgetem én itt a forrókásra, de most rá kell lassan térnünk a sorozatra, a barátok közre, hiszen legelső kérdésem az, hogy jött neked szó képbe a széria? Tehát, hogy castingon voltál?
Igen, vagy... voltam egy ilyen általános castingon, még nagyon-nagyon régebben, aztán bent voltam a rendszerben.
Aha.
És aztán egyszer csak így elteltek.
Kitakartál, szóval akkor
nem, akkor csak így, azt hiszem valami teljesen másra mentem, akkor csak volt egy ilyen általános meghallgatás, és azon voltam, és gondolom meg volt az anyag rólam, aztán egyszer csak jött ez a karakter, és így külön felhívtak, hogy menjek be egy meghallgatásra, erre a karakterre, és aztán meg is kaptam, és de eltelt az, hogy a meghallgatás óta eltelt körülbelül egy másfél-két év, mire az volt, hogy akkor engem felhívtak, és egyszer csak belecsöppentem a Mátyás Király tér mindennapjaiba. Így a semmiből, Teslával, öltönyben, kapásból egy verekedéssel kezdtem a Rózsa kávéházban, úgyhogy izgalmas, szép antré volt.
Hát igen, és azt tudni kell, ugye, egyébként nem voltál kezdetben az a, hogy is mondjam, szeretető karakter, hiszen ugye tönkre akartátok tenni ugye
igen.
Szonyával a Berényi Kft-t. Uh-huh. De aztán utána fordultak hozzá, hiszen lett feleséged is, akikkel most ilyen kim vagy a sorozat végén, ugye te Nászútra mentél.
Igen.
De azért voltak neked is azért élményeid a sorozatban, majd beszélgetünk, szerintem tudod, hogy mire gondolok, majd lesz egy pár kérdésem erről kapcsolatban. Leginkább az a kérdésem, hogy milyen volt becsöppenni így a stúdió közösségben, mint kvázi idegen, külsős. Ez hogy érzed magad, amikor bementél és látod, hogy ez egy stúdió, tehát nem egy igazi ház.
Hát ugye én életemben először forgattam úgy egy sorozatot, meg tényleg profi emberekkel, elképesztő profi stábbal, és Hát amikor bementem, nyilván bennem volt egy kicsit a félsz, hogy most akkor ki hogyan viszonyuljak, mert próbálok mindenkinek bemutatkozni rögtön, ahogy oda kerültem.
Sokan vannak persze.
De annyira aranyosak voltak, és kedvesek, és segítőkészek, hogy mindenki rögtön segített, ott volt, szeretettel fogadtak. Tényleg esküszöm, olyan, mint egy elképesztő nagy család volt. Abszolút, és én nagyon szerettem közöttük lenni, és nagyon gyorsan megtaláltuk mindenkivel a közös hangot. És tényleg úgy működtünk, mint egy család, összekapaszkodtunk, hogyha nehezebb nap volt, mindenki segített mindenkit is. Úgyhogy abszolút. Én nagyon élveztem, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én részese lehettem ennek, úgy, mert mondhatjuk így egy legendának, hát ez mégiscsak 21 éve ment ez a sorozat, és hát azt hiszem a negyedik leghosszabb sorozat a világon, azt hiszem, így olvastam.
Igen, és te is a legenda lettél.
Igen, mert még én is néztem, ugye otthon gyerekként, 12 évesen édesanyámnak a kedvenc sorozata volt, és azt mi úgy hívtuk otthon, hogy a Szent Mise, mert abban a fél órában senki nem nézett, egy tévé volt, senki nem nézhetett semmit a tévén, és mindenkinek csönd volt, mert most barátok közt van.
Nem azért, de hogyha kimondom, hogy Szent Mise, akkor nem biztos, hogy a Bartos volt meg a Berényi Miki jut eszembe róla.
Persze. Csak mi úgy hívtuk, hogy mindig akkor hatába kellett ülni, úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy és most mi történik? Anya nézi a Szent Mise, akkor csöndbe vagyok.
És amikor bekerültél, akkor a család hogy fogadta például, hogy te most már itt fogsz játszani?
Ja, édesanyám, hát ezt nem tudom, hát majdnem eldobta a telefont örömében, úgyhogy nagyon örült neki, mert ugye volt egy időszak, amikor már nem nézte, de utána mondta, na akkor újra nézni fogom mindentől kezdve, meg a nagymamám is, és nagyon szerették ők is a sorozatot. De még édesapám is nézte, pedig ő nem nézte akkor. Úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadták, hogy benne leszek. És én is nagyon örültem, hogy végre kipróbálhattam magam egy forgatáson is, mert engem mindig is érdekelt, és nagyon érdekelt, és elképesztő alapokat is, rengeteg dolgot kaptam.
Melyik volt az első jelenet, amiben benne voltál, és hogy alakult? Hogy indult? Kivel forgattál együtt?
A legelső jelenet szerintem az elsőt, amit forgattam, az pontosan a Rózsa kávéházban volt, amikor Attilával beszélgettek. Amikor először találkozom Berényi Miklósékkal, úgyhogy betolatok eléjük pont arra a helyre, ahova a Miklós akart betolatni. Szóval már alapjáraton beloptam magamat a szívükbe azzal, hogy engem nem érdekelt, és még rájuk sem néztem, aztán bent a Rózsa kávézóba találkoztunk. Én megrendeztem egy verekedést általam hívott emberekkel, hogy kicsit közelebb kerüljek Attilához, és ott beférkőztem a bizalmába, és akkor erről azt hiszem az első forgatási napom az kapásból egy verekedéssel kezdődött. Ha jól emlékszem, szerintem ez volt az első napok között, amikor bent a Rózsa kávéházban verekedtem, ahogy bekerültem a sorozatba. Az izgi volt.
Hát igen, és ugye rengeteg emberrel...
Abszolút, Szőke Zoli, a Domokos Lacival, és rögtön már a Szőke Zolival forgathattam, úgyhogy mondom, rögtön megkaptam a nagy ágyút. De utána onnantól kezdve megismertem ugye Évit, Bátyai Évit, aki Szonyát alakította. És hát vele azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de hát valójában mindenki Csekkával is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de hát Évi az olyan, mint hogy tényleg, mint hogyha a nővérem lenne, hogy azóta is úgy viselkedünk egymással.
Igen, egyébként sok színésszel maradt meg, gondolom, a napi kapcsolat.
Abszolút.
És vagy akár a néhai kapcsolat, így a...
Bármikor találkozunk, mindig messziről ordítva köszönünk egymásnak, és nagyon megörülünk, úgyhogy igen, és őszintén, úgyhogy abszolút, nagyon szeretem a csapatot, szerettem, és szeretni is fogom a csapatot. Nagyon jó.
Igen, minden alkalommal ezt mondom, amikor így interjú van, hogy te most már örökké... Hát most már örökké
a karakter
maradsz, hiába van még a sorozatnak, most nem egy éve. De ez egy tök jó dolog, hogy...
Én nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a sorozatnak.
Egyébként gondoltad volna, hogy végül is így fogsz, ebből a szempontból fogsz, hogy ilyen formában szállsz ki majd a szériából, hogy lesz egy feleséged, akivel kimész külföldre, ott élsz, szóval, vagy azt hitted, hogy majd jól majd tönkreteszed a KFT-t, aztán ennyi.
Ugye eleinte úgy volt, aztán ugye elmentem egy kis időre, amikor elmentem, akkor majdnem rám akartak verni egy fejdújtottam a gyerekfalut, és ugye én keveredtem gyalogba, és akkor elmentem egy kis időre külföldre, aztán visszatértem, és aztán ugye talán Adél karakterével, a Pap Barbie-val dolgoztunk nagyon sokáig ott. És aztán nem gondoltam volna, hogy egyébként ez lesz a vége, hogy elmegyek, azt hiszem Kambodzsába mentem Nászútra, és azóta én ott le is telepettem. Adél ott tanít, én meg üzletelek.
Hát igen, de...
Nem gondoltam volna, hogy így, mert azt már nem, mert ugye már egy ideje már nem nagyon bántottam, úgyhogy kiderült, hogy én is amúgy Berényi vagyok, és ezt muszáj volt elfogadnom, egy eltitkolt Berényi gyerek.
Amikor szóba került, hogy később, hogy ugye a apátok is beszállt a sorozatban, most ugye a harmadik apádra gondolok, akkor ugye te pont, akkor ugye a Ádám, vagy a, nem, szóval a Gergő.com-ában volt, ugye, majd rátérünk arra. Hát igen, nem volt nektek, vagyis pontosabban Gergőiknek elég jó a gyerekkorotok, igen. Vagy nekik gyerekkoruk.
Sorsuk volt.
Hogy élted meg ezt az egészet, hogy azért a Árpád titeket vert, vagyis őket verte, és nyilván a Szonya is. Tehát a Szonya volt az, akit nehezebb volt lekenyerezni, te voltál kicsikét, vagyis Ádám volt kicsikét a...
Persze. Nem, hogy hát önmagában Gergő karaktere ugye nem akart megbocsátani. Hát azért neki mélyre ment meg leginkább az, amit Szonyával művelt, meg ő mind a kettejüket végte ezzel a dologgal kapcsolatban. Én személy szerint nem tudom, nem tudta. Fura volt, ahogy olvastam a történetet, nem tudom, hogy én hogyan viselkednék ebben a helyzetben, mondjuk én, mint Pesák Ádám, hogyha tényleg ilyen hányatatott sorsú gyerek lettem volna, és megjelenik egyszer csak az apám, aki engem bántalmazott gyerekkoromban. Mert alkoholfüggő volt. És így színészként is egyébként eddig megviselő dolog volt az, hogy így ahogy olvastam a szinopszist is, olvastam a szövegkönyvet. Önmagában a harmad Gergő, muszáj volt megbocsátani, mert mégiscsak az apja, és ugye hát nagyon jó hatással volt rá. Ha Adél nincs, akkor valószínűleg Gergő nem bocsát meg, még lehet, hogy neki is megy az apjának, ahogy ismerjük Gergőnek a temperamentumát. Láttuk, hogy szétverte nem egyszer a Laci boltját is.
Igen.
Úgyhogy igen, kicsit ideggyenge volt bizonyos helyzetekben. A Türhamai nehezen kezelte. De... És hogy azt gondolom, hogy ott nagyon nagy szerepe volt ebben a Adélnak, hogy megbocsátott az apjának, vagy megpróbált fájtlat rakni. De nyilván benne maradt a tüske, mert ezek a tüskék mindig benne maradtak az emberben.
Volt jelenet, ami megviselt? Például a Barbie mentése?
Az is megviselt, meg volt egy olyan jelenet, amikor ugye a nagymamája meghal az Adélnak.
Igen,
akkor abban a pillanatban ott olyan szép jelenetre sikeredett, és olyan szép volt, hogy ott az el. Meg hát akkor, amikor nekem kiderül, azok nehéz jelenetek voltak, amikor számomra kiderül, hogy amikor lebukunk. Hogy az minden, hogy technikailag meg aztán, ugye ahogy elolvasom a levelet, hogy én rájövök, hogy amúgy meg Berényi vagyok, hogy az ott egy olyan felfokozott állapotot kellett adnom ugye Gergő karakterének, ami igen, engem is megviselt abban a pillanatban. Abszolút. Mind fizikailag, mind lelkileg, mindenhogy.
Volt olyan tulajdonságod, amit bevittél a magánéletből a sorozatba, ugye Gergőbe?
Magánéletből sorozatba. Hát nehezen, mert annyira nem hasonlítunk. Az, hogy ambiciózus vagyok, meg céltudatos, az nekem is megvan, viszont én azért válogatok az eszközökben, ő viszont nem válogatott nagyon sok helyzetben. Szóval mindig csak egy ilyen picit hasonlít. Meg nagyon nehéz, mert pont az ellentétemet játszottam eleinte, amikor Gergőként ott voltam benne a sorozatban. Mert azért én egy türelmes ember vagyok, én önmagában a békehíve vagyok, és én nem. Meg hát nekem nem volt ilyen hányatatott sorsom, tehát önmagában nagyon nehezen tudtam, mert a legtöbb dolgot ugye az váltotta ki, aztán jött Adél, és kinyitotta azt a picike dolgot, ami valójában lehet akár Gergő is, de egy kicsit ugye elpuhult egy picit. Utána mondjuk elvesztette azt a férfiasságát, amit előtte nagyon-nagyon dominánsan használt ugye a sorozatban. De nem feltétlenül, csak hát jött a szerelem, és hát Adél megpróbálta megmutatni, hogy lehet mondjuk másként is.
Amikor ugye Adél elvesztette ugye az eszméletét, Gergőt is elfejtette, hogy ki is volt, akkor te azt hogy próbáltad, hogy ott sem próbáltad kicsikét, nyilván lehet, hogy ilyen nem volt még neked a magánéletedben, de abban a kicsikét, az hogy fogtad fel például, mint Ádám, amikor a... Adél
kómába esett. Hát ugye...
Hát,
amikor nem ismert fel, meg aztán ugye dolgoznom kellett ezen.
Igen.
Hát ugye ez nehéz volt. Ugye, nyilván ilyen helyzetben én még nem kerültem, de az biztos, minden esetre hát állíthatom, hogy ez szerencsére. Minden esetre állíthatom, hogy az azért egy nehéz dolog, amikor ezzel tudatosul, hogy előttem végre minden rendben van, végre ott vagy a szerelmeddel, végre együtt lehettek, és minden rendben van, és egyszer csak kómába esik. Aztán felébred, megörülök neki, de akkor sincs, mert nem tudja, ki nem vagy. Rád emlékszik. És aztán ugye ami azt az elképesztő nagy munkát, amit belefektetett Gergő, hogy visszahozza a dél emlékezetét, az abban hasonlítom, mert valószínűleg azt ugyanígy tettem volna, hogy mindent megteszek azért, hogy és bármi van, bármi, de mindent eltűrök, és nem adom fel, amíg vissza nem hagy. Még mindig, amíg van rá remény, addig hajt az ember, és ez Gergőben is megvolt.
Igen, hát meg ugye az igazság is kvázi győzött, úgyhogy ami úgy van, nagyon jó dolog, és ez, ha jó vég, akkor ez mindig jó.
Abszolút.
Na de ugye voltak itt még elég érdekes sztorik, például a te karakteredről azért nehezebb beszélni, hiszen nagyon keveset volt el a sorozatban.
Hát a többiekhez képest biztos.
Igen. De ugyanakkor meg nem unatkozott a néző, amikor téged látott.
Hál' Istennek nagyon jó jeleneteket írtak nekem, és én nagyon szerettem a karakteremet, amit megírtak, és hál' Istennek hagytak is, hogy bizonyos dolgokat én is kitaláljak, úgyhogy én hogy gondolom Harmad Gergőt, és hogy bizonyos helyzetekben...
Formálni magyarul.
Folyamatosan formáltam, ugye én is alakítgattam részről részre, ahogy már én is kezdtem beleülni a magába a karakterbe, ahogy így most már teljes, nagyjából tudtam, hogy mik azok a kis dolgok, ami mondjuk felrántja magát, és mondjuk nem volt beleírva, és hogy tudtam, hogy ez Gergőre azért jellemző, ahogy így megismertük az elmúlt részekből, és akkor ilyen pici, apró dolgok, amik még emberibbé és még közelebb hozza a nézőkhöz azt a karaktert, és az a minden apról észrette figyeltünk az, hogy a Gergő egy kicsit már elkezdjen berényiesedni egy idő után, amikor már felfogja azt, hogy ő valójában berényi. De ez már az elején sejthető lett volna, mert már a temperamentum is meg ugye,
persze,
ahogy működött.
Most elmegyünk egy következő zenénkre itt a Rózsa Kávéházban, aztán pedig beszélgetünk még vele tovább is, itt egészen 19 óráig, és beszélgetünk még sok dologról, például majd ugye a helikopteres balesetről, hiszen az is szerintem érdekes volt, meg ugye annak a forgatása, elkészítése. Azt gondolom, hogy drámaian sikerült, de hát ez volt a cél, úgyhogy mindenképpen ezzel folytatjuk sokára itt a Rózsa Kávéházban.
Mérai Kata vagyok, ez pedig itt a Menő FM.
Ez a Rózsa Kávéház mikrofonnál Márkus.
És Madarász Máté, és Pesák Ádám.
Ügyes vagy. Igen, nem helikopter, hanem repülő, azt már ugye eltéveztetem, semmi gond.
Mind a kettő repül.
Hát igen.
És nagyot lehet zuhani mindenki.
Ezt akartam is mondani, igen. Hát ez sikerült is nektek. Milyen volt a forgatás? Mert ugye voltak benne verkfotók, meg
videó
a fókuszban, de azért átélni, mint színész, azért nem egyszerű. Vagy nyilván a sztorit se, hogy lezuhan kettő ember, de abszolút. Magát a forgatást is amúgy gondolom nehéz volt. Hogy sikerült? Hogy volt
nagyon, a készületek? Nagyon, hát előkészületek, azt hiszem az pont... Kinizsi Otto vette föl azt a jelenetet, azokat a képsorokat, ami a repülőgépen volt. Fent is voltunk, ugye a levegőben, meg lent is, ugye zöld háttérrel vettük föl, ugye voltak a kulisszafotók, először a lentiek, bizonyos pár. Azt leginkább a hang miatt kellett meg, hogy ne beregjen, mert fönt ugye annyira hangos a repülőgép, hogy nem lehetett volna normális hangot venni. De nagyon elképesztően izgalmas. Én személy szerint leküzdöttem az egyik félelmemet, és vezethettem egy sétáló repülőgépet. Fönt, amikor fönt voltunk, ugye mellettem ült az, akiért a gép volt, és ott volt mellettem, és bármi gond volt, akkor ő vezette, de egy pillanatig mondta, hogy el is engedi, és volt olyan, amikor ténylegesen egyedül vezettem, és én magam fordultam meg egyedül, mert nem tudta, hogy melyik pedál mire jó. Elképesztő élmény volt. Én például nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem a forgatást. Nagyon nehéz nap volt, nagyon, azt hiszem egy nap alatt vettük fel ezeket a jeleneteket, vagy kettő. De elképesztő izgalmas, és nagyon-nagyon az egész stáb elképesztő jó munkát végzett, és nagyon patentul működött minden, és nagyon jól ki lett találva. És örültem, hogy én kaphattam meg ezt a jelenetet.
Milyen volt egyszerre, hát nyilván a felegekben is lenni, meg közben még bennmaradni a karakterben is, arra, hogy az akció az sikerüljön, ugye, hogy jól jön le ez a néző számára, szóval milyen érzés volt figyelni erre, hogy maradja is a karakterben, ne essék ki a szerepedből, ugyanakkor figyelj is a többiekre, mindenkire.
Már mind bocsánat, hogy ne essek ki a szerepemben, mármint, hogy... Bocs, csak nem értem pontosan.
Hát, hogy úgy értem, hogy figyelj, ugye, mert ez egy új közeg volt, szóval nem csak green screen volt, szóval fent is mondhatok a...
Igen, fent is voltunk a levegőben, abszolút. Igen, fent is voltunk, és a zöld háttér előtt. Hát ez nagyon nehéz volt, hát nyilván ott bennem volt, az egy kicsit olyan, néha civilből volt a fentlét mindenféleképpen, de bent ott abszolút végig Harmad Gergőként. Mert ott azért küzdött Pesák Ádám a tériszonyja meg az, hogy egy vaslemez választ el, úgymond attól, hogy én kiessek a gépből, szóval ez egy kicsit fú, durva érzés volt, de nagyon nagy adrenalinöket adott, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Ez egész lent az ölt háttér előtt, hát ugye végig Harmad Gergő karakterében kell maradni, és végig próbáltam mindig arra figyelni, hogy amikor már bementem a forgatási helyszínre, onnantól kezdve már nem nagyon szerepelt. De hát nyilván voltak hasonló dolgok Harmad Gergő is köztem, szóval, de megpróbáltam egy kicsit magamévá tenni, és magamra rajzolni Harmad Gergő karakterét, mert hát attól lesz ember, és attól lesz önazonos, úgymond.
Igen, ugye, és ugye eléggé rosszul sikerült ez egy randi volt, ha jól emlékszem.
Igen.
És ugye, ha jól tudom, akkor Laci volt az, aki bosszot akart állni. Hát, hogy na, drága Laci. Igen, aki bosszot akart állni.
Aki elrontotta, igen.
Igen. Mert ugye altatót kevert az italodba, és ugye Adénak kellett lehozni a gépet.
Nagyon ügyes volt a Barbie forgatáson, de ez jó volt.
Amikor te ugye elájultál, akkor mi nem féltél, vagy miért a félben most akkor, hogy most akkor hogy mentek le, vagy miért akkor a félben, hogy amikor már nem láttad a történéseket?
Hát ott mindig az a baj, hogy végig azt éreztem, hogy ki akarom nyitni a szemem, és
igen.
De így végig próbáltam azt, hogy nem, és aztán így, és nagyon fura volt úgy, hogy beunyom a szemem, és tudom, hogy a levegőben vagyok. És nem tudom, hogy mi történik, nem tudok irányítani, tehát megvédeni se tudom semmit, meg nem tudok semmit korrigálni se, hogyha bármi történik. De ugye mellettünk volt nyilván az a szakember, aki tudta a dolgát, de hogy akkor is, azért mégiscsak úgy van, hogy ha látom a dolgokat, akkor azért egyen nyugodtabb vagyok, hogy mi történik. Hogyne. Mert be van csukva a szemed, és elkezdesz kombinálni az agyad, elkezd megviccelni, és hogy nem tudom, mi történik, de ettől függetlenül biztonságban éreztem magam, ez már csak az, hogy motoszkált az agyamba, hogy ki akarom nyitni az, de nem lehet, mert vesz a kamerát, nem lehet kinyitni. Úgyhogy igen, ez vicces volt.
És ugye utána megjött a kómás időszak. Mennyi ideig voltál kómában? A forgatásilag, ugye nem tudom, hogy a
sorozatban... Jó két hétig én csak úgy forgattam, hogy kómában vagyok. Tehát nagyjából én bementem jelenetre, amikor ki volt írva jelenetem, úgy mentem be, hogy szöveget... Ja nem, kómában vagyok, nem tanulok szöveget, nem kell szöveget tanulni. Úgyhogy én ott feküdtem, amíg az emberek cserélődtek körülöttem, szórakoztató. Egész nap voltam ott bent azon az ágyon. Nem volt olyan kényelmes az ágy, úgyhogy úgy, így már 5 óra után. De mindig kimentem, aztán én ott bekötött fejjel járkáltam bent a stúdióba, és mindenki ezzel rölgött. De nem vettem le, mert hogyha leveszem, akkor újra meg kell csinálni, és ez megint idő, úgyhogy. De ja, jó volt, és miközben az is olyan volt, hogy behunytam a szememet, és jó, akkor most próbáljunk természetesen kómában lenni. Úgyhogy nem vagy.
Hát igen.
Mi járt a fejedben a kómás időszakban?
Közben?
Igen.
A kómás időszakban hallgattam nyilván a beszélgetést, de amikor már ugye 20-adjára vettük fel a jelenetet, nem, nyilván nem 20-adjára, csak irányokat vettük
persze.
fel, akkor már elkezdtem be, el kell mennem postára. El kell mennem. Nem fizettem ki a büntetésemet, és lejárt a 15 nap. És ezek mentek így a fejembe, és volt olyan egyébként, amikor magamnak viccet meséltem, és jelenet közben rögtem magam, és kellett menni. Mert eszembe jutott egy vicces érzik, dolog.
Hogy nem voltak ilyen bemozgásaid, hogy...
Dehogy nem, volt olyan, amikor véletlenül megrándult valami, és akkor hopp, felébredt valamelyik, el is ordította magát, és újra kellett menni. Voltak ilyenek, de jó, szóra, és hát természetesen a jó kollégák mit csináltak, egyfolytában szelfiztek az egész gómás képemmel, és természetesen folyamatosan nem hagytak békén, és jelenet közben volt olyan, hogy például azt mondom, Évi is csipkedte a kezemet miközben, és nem szabadott volna megmozdulnom, de pont úgy csinált, nem látszott a képen. És kedves volt.
Gondolom az is fura érzés volt, hogy beszélnek hozzád, és akkor te visszaválszolnál, de ugye nem teheted meg, hiszen te most ugye komában vagy. Mikrofon.
És kinyitottam. Ja, bocsánat, igen, csak átvedőltem, bocsánat. Mert így elgondolkoztam. Szóval igen, ott már onnantól kezdve mindig kinyitottam volna a szemem, és válaszoltam volna, de hát nyilván ezt nem teheti meg. Az a baj, amikor kényszerből úgy jön be a szemed, és ott vagy automatikusan valamit mozogni kezd, és azt érzed, hogy most zavar, hogy nem tudsz megmozdulni, és így kényszeresen ráparancsolsz a testedre, hogy meg nem mozdulj nagy lábúj, meg nem mozdulj nagy lábúj. Úgyhogy, mint a kévében, mozdulj meg, nagy lábúj, mozdulj meg, ha kismeri a szemed. De igen, szóval nyilván hát ebben az emberben benne van a kényszer, hogy válaszolja, hogyha beszélnek hozzá.
Persze.
De nem lehet.
Egy jelenet felvételére bakikkal meg mindennel együtt mennyi időtök volt?
Általában úgy volt bejövő a diszpóba, hogy fél óra, az átlag az volt, hogy fél óra alatt fel kell venni egy jelenetet. Mm-hmm. Az az átlag. És általában ilyen 2 perces jelenetek voltak, 2 oldalas párbeszéd. És hát ez attól függ, hogy mennyire volt bonyolult a jelenet, mert volt olyan, amire kevés időt adtak, mert például a külső forgatások voltak a kicsit nehezebbek, mert azért bent a stúdióban, ugye bent voltunk a stúdióban, akkor ott be voltak építve a szobák.
Igen.
És ott azért egyszerű volt, mert ott ugye korlátozott volt a mozgásért, tehát nagyon nem volt, ami zavarhatott, meg ott biztos, hogy csönd volt abban a pillanatban, mert hát, hogyha külső helyszínen forgattunk, akkor jött a villamos, jött a vonat, jött ez, és ez belezavart a hangba. Meg hogyha valami üldözéses vagy verekedéses jelenet volt, azok ugye több időt adtak rá, általában az ilyen 75 perc, de ugye jelenetenként, de hát nem mindig sikerült, és azt aznap fel kellett venni, volt olyan, amikor nagyon-nagyon, azt hiszem, évfélkor, egykor jöttünk a stúdióba, úgyhogy reggel 8 óta ott voltunk, és hogy voltak ilyen jelenetek, de hál' Istennek a jó munka eredménye várt minket utána a képernyő, meg a nézőket is, reméljük.
Igen, az volt. Az
és szóval voltak nehezebb napok, szóval abszolút.
Ugye sok kollégáddal forgattál, ilyen most legtöbbet talán a Szonyával, Adéllal, de ugye ott volt
Miklóssal is,
akivel sokat forgattam.
Meg Klaudiával is sokat forgattam egy időben, amikor úgy elkezdtünk harcolni egymással. Meg a Zsoltal is azért előtt.
Amúgy őt szeretted a karaktert, mielőtt bekerültél? Vagy
Klaudiát? Szerettem mindig a gonosz, azok mindig izgik nekem is, és nagyon örültem először, hogy én sem voltam egy ilyen jó fiú karakter, annak kifejezetten, mert ez mindig izgalmas és hálás feladat tud lenni egy színész számára. Úgyhogy én örültem neki, és nagyon, az incselkedést nagyon bírtam végig. A Zsoltal kifejezetten, ugye.
Igen.
Ezt nagyon szerettem. Rékasi Károlya, nagyon-nagyon jó, nagyon nagy élmény volt. Milyen vicces. Miközben beszélgettem, ugye először nyilván bennem volt az, hogy miközben hallgattam őt, és beszélt hozzám az első jelenet, úristen, Tom Cruise-zal beszélgetek. Úristen, de jó. Ez vicces volt. Nyilván ezt nem mondtam neki, mert nyilván számtalan szó meghallgatja, csak úgy belül ez volt, hogy azért ez menő. Jó.
És igen, sokan ugye szerencsések a sorozatban, hogy bevihetnek a civil életükből is dolgokat. Ugye most te is jó példa vagy erre, hiszen nem csak te, hanem ugye Tianitó Csaba is bevitte például a feleségét, te is bevitted ugye a sorozatba a párodat.
Hát ugye ő előbb volt benne, ő már régebb volt a játszott.
Milyen volt amúgy vele együtt forgatni, ugye ilyen szakadáról beszélünk, szóval igen. Milyen volt vele forgatni együtt?
Hát jó, mi hál' Istennek jól dolgozunk együtt, meg hát ugye mi együtt is vagyunk a Dorian Gray-be, ugye ott is például ott a anyafiak, meg a Pendragon legendában is, és mi nagyon jól dolgozunk együtt, és ez a lényege az egésznek, hogy ott is végigrögtünk nagyjából az egészet, de a legtöbb forgatás az ilyen volt, meg mondjuk az ő karaktere pont olyan volt, hogy mindent végigrögtünk abban. Ne, azt hiszem, én csak maximum két jelenetet, ha forgattam vele, de az is pont az volt, ott kielvezte azt a részét, hogy egyfolytában beszólogathat nekem. Büntetlenül.
Volt olyan, akivel nagyon akartál volna együtt forgatni, de nem volt rá alkalom, vagy nem volt közös jelenet?
Szereplők közül?
Hogy nem volt közös jelenet, vagy ilyenek?
Nézd, akik akkor a sorozatban benne voltak, szerintem mindenkivel forgattam legalább egyszer. Úgyhogy így nem volt úgy hiányérzetem, bár mondjuk így a széria, amíg én voltam a sorozatban, mert úgy mindenkivel tudtam forgatni, és úgy jó volt, úgyhogy valójában el voltam látva mindennel, úgyhogy
Mennyire tudtál a díszerek körül eligazodni? Szóval
Mindig eltévedtem bent, amikor bementem a díszre, mert ugye a szobák úgy vannak beépítve, és mindig eltévedtem. Állandóan, hogy Ádám, hol vagy? Ugye, nyilván a mondóka. Én mondom, itt vagyok, de nem tudom, hogy hol. Azt hiszem, most éppen Magdi anyusnál vagyok, de nem tudom, hogy jutok át a Berényi irodába. Úgyhogy ezek volt. Gyere át egyenesen, szóval ez még az első nap úgy volt, de utána már, amikor itt teltek, már hát konkrétan több időt töltöttem bent a stúdióban, mint otthon. Szóval így konkrétan már második otthonommal vált. Egy idő után már csukott szemben is eltaláltam bárhova. De az elején az tényleg ez volt, hogy nem tudom, ez Magdi anyus lakása, ez nem az. Hol forgatunk amúgy? Megnézem a udvar, na az merre van. Ja, de az erre van. Jó, akkor most kinyitom ezt, úristen, és pont felvételbe besétáltam. Hopp, bocsánat. Jó, újra vesszük, bocsi! Úgyhogy ja, voltak ezek viccesek.
Volt kedvenc díszleted?
Én szerettem nagyon a lakásom, amíg még Kalódia nem vitt el. Nem vette vissza a villáját, addig én azt szerettem forgatni, ott szerettem azokat a jeleneteket, amiket ott forgott. Meg hát az irodában, ugye a Berényi iroda is. Meg én az udvart is szerettem, ott is szerettem mindig forgatni. Meg úgy az egész díszlet úgy rendben volt. nekem. Ja, meg hát a kávéházban. No, abszolút nekem minden, de úgy abszolút kedvenc az abszolút a villadíszlet, azt szerettem.
Ki volt az egyébként az a karakter, akivel mindig is szerettél volna vagy egy jelenetet, vagy úgy találkozni, mint magával a karakterrel, például a Gizivel, most csak mondtam valami, szóval, hogy kik voltak azok, akikkel mindenképpen szerettél volna akár forgatni, vagy akár találkozni, mint ilyen karakterrel. Hogyha volt ilyen.
Mint a sorozatban a... benne, vagy a...
Igen. Szóval, hogy így összejössze. Szóval, hogy most nem a Rékosi Károlyjal találkozó, hanem ugye a Zsolttal.
Uh-huh. Ja, hogy a való életben, igen, hogyha igen, mondjuk igen, összefutok igen, a karakterre. Hát én a Zsolttal futottam volna össze nagyon szívesen, meg úgy vele ültem volna össze egy sörre. Aztán hát meg ugye, hát én nem magában Gizit is nagyon szerettem. Az akkor mindenkinek jót akar, aztán valahogy mindig balulsül el valami. Meg ki volt még? Hát ki lehet? Hát természetesen Berényi Mikivel is azért az olyan. De hát az már egy megint más, szóval nem biztos, hogy én találkozom vele egy ilyen nagy üzletember.
Igen.
De igen. Szóval igen, úgy ezekkel, úgy a fiúkkal elmentem volna sörözni.
Én nem tudom, egyébként sokszor egyébként tényleg úgy a játszásodból olyan Mik is voltál sokszor, hogy
próbáltunk, mert mondták, hogy próbáljam ezt sejtetni, hogy azért, hogy még amikor nem derült ki a sorozat szerint, hogy azért mégiscsak legyen olyan, hogy azért jött egy versenytárs is, úgymond jött egy olyan karakter, aki megpróbálja lenyomni Berényi Mikit, ami ugye lehetetlen, de azért mégis megpróbál valahogy felnőni hozzá, és hasonlít is rá, és pont az ijesztő az egészben, hogy még hasonlít is rá, csak a fiatal Berényi Miki. Azt csak egy sokat kell tanulnia, és sokat kellett tanulnia.
Elmegyünk az utolsó zeneszünetünkre itt a Rózsa Kávéházban, aztán még beszélgetünk pár dologról mindenképpen.
Ez volt Hooligans és a Slágergyár itt a Rózsa Kávéházban Márkus Mátéval, Madarász Mátéval és Pesák Ádámmal a négyes asztalnál.
Összefoglaltad?
Hát csak úgy tömören tudod.
Hát igen. Na hát nem sokára elékezünk a műsorunk végéhez, pedig még azért van pár nyilván felmerülő kérdés, amit az ember megkérdezne. Amikor igen, lehet ezt megkérdeztem a korábbiabban, akkor másra kérdezem legfeljebb, hogy gondoltad-e volna, hogy pont a Pop Barbie karakterével fogsz ugye összejönni, vagy ilyenek, hogy gondoltad?
Elmondták előre, hogy lesz majd egy Adélod. Ugye mondták ki nekem, amikor beszéltük, hogy kell Gergőnek valami szerelmi szál.
Aha.
És akkor jött, úgyhogy igen, tudtam róla, hogy jön, hogy pont Adél jön. Aztán ugye, ahogy összefutottunk, ugye az vicces volt a sztori szempontjából, ahogy elestünk a biciklivel.
Igen.
Szép első találkozás volt. Aztán utána egy kicsit úgy elkerültünk egymás mellől, aztán utána szépen összeboronáltak minket. Aztán az nagyon jó kis jelenet volt, amikor felvettük ugye az első csókot az esőben. Akkor volt az tipikus. Első olyan. Igen, de hogy akkor addig még a Barátok Közt történetében, és akkor mindenki levonult, és mindenki próbálta úgy segíteni ezt, hogy az első olyan jelenet, ami elsőben, csináltak esőt bent a stúdióba.
Aha.
És hogy ez nagy dolog volt akkor. És hogy ez jó volt. Jól is sikerült.
Igen, amikor ugye kimentetek külföldre Adéllal, akkor már vagy volt-e már annak jele, hogy ennek itt nem sokkal vége lesz? Vagy tudtál-e valamit erről az egészről, hogy te most már nem fogsz visszatérni ide
nem.
A stúdióba?
Nem, akkor még nem volt semmi biztos. Abba. Akkor még egyáltalán nem volt semmi biztos. Még úgy volt, hogy még visszajövök, hogyha arról van szó.
És hogy érintett? Hogy fogadtad, amikor meg tudtad?
Nagyon sajnáltam, nagyon-nagyon sajnáltam, de nyilván én ahhoz kismiska vagyok, hogy én mit érzek ezzel kapcsolatban. Én nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy benne lehettem ebben a sorozatban, de akiket gondolom, hát azért mégiscsak, hogy 20 éven keresztül ugye ott volt, ugye Vili bácsi, ugye Berényi Miki, ugye azért nekik azért biztos már több emléke fűződő, én rengeteg emlékkel kapcsolódtam, és megpróbáltam nézni előre. De azt nagyon sajnáltam, és nem gondoltam, hogy ez ilyen úgymond korán be fog következni, miután mi elmentünk.
Hát igen, és amit még Tényleg a befejezésről amúgy mit gondolsz? Mert te nem voltál részese nyilván, meg a Barbie se. Ilyen befejezésre gondoltál? Mert ugye azt tudtuk, hogy ugye, ők ugye háromfélét, három variációt csináltak. Erre gondoltál, hogy pont majd föl kell a nagy belény? Egyébként elmondom neked, és ezt már sokszor elmondtam, hogy vártam volna a Mikitől legalább az, hogy amikor ugye a komából föl kell, hogy persze, kislányom, hát én vagyok a KFT. Ugye a KFT én vagyok, szóval azért ezt vártam volna. Szóval, hogy erre gondoltál, hogy ez lesz, vagy...
Valami ilyen hasonlóra. Azt gondoltam, hogy ugye...
Nem halna meg.
Mikit vissza kell hozni. Nem lehet olyan, hogy meghalt. Derényi Miki nem halhat meg. Hát már ennyi mindenben meghalhatott van, és nem halt meg. Majd pont egy kóma viszi el.
Nem lehet.
Úgyhogy igen. Úgyhogy én ilyen végre számítottam, hogy fel fog kelni.
Hát... Mindenesetre nagyon-nagyon szép lett a vége, azt gondolom. És
Méltó búcsú.
Hát igen, szép búcsú van, vagy volt, igen. Még egy gyors kérdés még így a vége előtt, hogy szerinted, ha most folytatódna a sztori, akkor és felhívnának, akkor te visszamennél például?
Persze, nagyon szívesen.
És hogy menne tovább szerinted a sztori, szerintem?
Hát, ezt nem tudom. Annyi minden történt benne, hogy már szerintem nagyon sok minden. Nem tudom, nincs új a nap alatt szerintem már a Barátok köz történetében. De nagyon izgalmat, nagyon várnám a folytatást, hogy mit hoznak még ki belőle.
Elérkeztünk az adás végéhez, szóval most már el kell búcsúzzunk egymástól. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és várunk vissza bármikor.
Köszönöm szépen. Szép estét.
Sziasztok.